este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
Újabb drónos készítmények engedélyezését készítik elő Vas megyében.
3-4 készítménnyel már elvégeztünk kísérleteket, szóval elmondható, hogy csak a mi részünkről akár 5-6 készítmény jöhet majd jövő évben.
A dróntechnika ma már a mezőgazdaság fontos eleme, az itt zajló ellenőrzött vizsgálatok közvetlenül a döntések előkészítését szolgálják. Drónnal is repülünk holnap hajnalban. Ébredjenek velünk!
Nemrég elhunyt Ybl Miklós díjas építész, Csernyos Lőrinc emléke előtt tisztelgünk egy márciusban készült beszélgetés felidézésével. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár vagyok, az este műsor mai házigazdája. Vendégem Csernyos Lőrinc, Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Makovecz Imre tanítványa, a Makovecz Imre Alapítvány kuratóriumának tagja, művészeti szakíró, és nagyon-nagyon sok díjnak a tulajdonosa, ezek közül én most néhányat fel is sorolok, a Magyar Művészetért díj, Kós Károly díj, Ybl Miklós díj, az ÉP főépítésze díj, Ezüst Ács Ceruza díj, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, Csenger díszpolgára díj, főépítész életmű díj, a Magyar Művészeti Akadémia nagy díja, most tovább nem sorolom, ha valamit kihagytam, kedves Lőrinc, akkor tedd hozzá. Nem. És egyébként, amiről fogunk beszélgetni, az egy nagyon-nagyon izgalmas témakör, a mestertanítvány kapcsolat, a művészeti nevelés fontossága és a tündérkert mozgalom, amiről még beszélni fogunk. Hát, hogy kezdjük azzal, hogy lettél te Makovecz Imre tanítványa, mióta ismered, hogy ismerted meg, hogy alakult ki köztetek a mester-tanítvány kapcsolat?
Jó napot kívánok mindenkinek! 1981-ben ismerkedtem meg Makovecz Imrével. Elég régen volt, első éves egyetemista voltam, épp ott akartam hagyni az egyetemet, mert mondom, hogy ez nem
melyik
az,
amire én készült.
Hát az építészkar, a Budapesti Műszaki Egyetemen, ott első fél év után, hogy nekem ez nem ez az építészet, amiről álmodtam. De utána elmentem a kollégiumban egy előadásra, mert mindent meghallgattam, én ilyen mindenevő voltam, és ott volt egy ilyen kopaszodó bajszos ember, és úgy hívták, hogy Makovecz Imre, és mondtam, ja, ez is építészet, akkor építész leszek, és tulajdonképpen én első éves egyetemistaként.
Előadóként volt ott?
Vagy? Meghívták a kollégiumban, mert ki volt hívva az egyetemről, ő nem kívánatos ember volt, a kollégiumban tarthatott előadást. Bent az egyetemen nem tarthatott órát. Ugye ez a 80-as évek eleje volt, 81.
És akkor sem még nem tarthatott?
Nem, hát nem kívánatos ember volt bőven. És akkor az előadás után oda mentünk hozzá többet magammal, és ő megszervezte nekünk az első visegrádi nyári tábort 81-ben, ami akkor ez egy nagy újdonság volt, hogy 2 hétig kinn a természetben biztosított minden feltételt, és egy általunk közösen elképzelt dolgot kellett együtt 2 hét alatt megépíteni. Tehát együtt kellett dolgozni közösségbe, megtanulni az, hogy nem vágjuk egymás lábába a fejcét, és a többi, és a többi, és Makovecz Imre minden este hozott ki olyan előadókat nekünk a táborban, mert mi ott aludtunk földön, hálózsákba, sátorba, akikről sose hallottunk, Pap Gábor, Molnár V. József. Tehát a magyar, hogy mondjam, az akkori értelmiségnek egy olyan keresztmetszetét, amiről nem szólt a Kádár rendszer. De a Makovecz Imre ebben otthon volt, és rajta keresztül sok minden egyéb dologgal, remek emberrel ismerkedtünk meg, és szép lassan elkezdtünk neki dolgozni, majd amikor elvégeztem az egyetemet, akkor ő létrehozott egy céget 15 ilyen fiatal zöldfülűvel, mint én, és ez volt a Makónak itt szövetkezett. És mindig a mester is tanítványról beszélt, tehát, hogy már amikor én egyetemista voltam, hogy erre így kell fölkészülni, és amikor beindult ez a kit szövetkezett, rögtön elmondta, hogy 3 év múlva önálló saját cégeket kell csinálni. És megcsináltatta.
Tehát az üzleti részét is próbálta nektek elmondani, hogy kell
ezt a piacon eladni. És mindig azt mondta, hogy ne alkalmazotti tudattal élj, fiacskám.
Meddig tartott a barátságon véges
telenégi? Haláláig. Tehát ugye 2011-ben halt meg, 81-től én először együtt dolgoztam vele, aztán a saját cégemben, társaimmal, ő eleinte adott munkát, aztán később már nem, hanem nyúlt még kisebb, itt fiatalabb fiatalokhoz, de a szevillai világkiállítás magyar pavilonját együtt csináltuk, neki köszönhető már a halála után, hogy én a dubai világkiállítás magyar pavilonját megtervezhettem. Tehát mester és tanítvány. Ez így, és 89-ben létrehozta a Kampis Miklóssal és Kálmán Istvánnal a Kuskároly Egyesülést.
Akik voltak, mondjál róluk valamit, légy szíves?
Kampis Miklós évfolyam társa építész volt, Kálmán István barátja, de vegyészmérnök. Viszont mind a hárman a Rudolf Steineri antropozófián nevelkedtek, nőttek föl.
Miről szólt? Hát, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
Hát erről most az hát idő rövidsége miatt.
Csak a lényeget, ha megmondanád, csak az abszolút.
Hát van a teozófia, azt tudjuk azt, mi.
Azt legalább.
Az antropozófia, mondjuk az antró, az az ember. És ezt egy Rudolf Steiner egyébként itt született a Kárpát-medencébe, a mai Horvátország területén. Ez egy komoly szellemi új gondolkodás hozott Európába, a hármas tagozódásnak az elméletét.
Volt ennek köze, most biztos, hogy butaságot fogok kérdezni, de volt valami köze az organikus építészethez, ennek a gondolkodásnak, bármilyen távoli köze?
Volt. Volt nagyon távoli, Makovecz Imrének három mestere volt. Frank Lloyd Wright, ez egy velszi származású amerikai építész, ő írta le először azt, hogy organic architecture. Kós Károly, őt nem kell bemutatni, és Rudolf Steiner, Kós Károly az a szecesszió századforduló Arts und Crafts mozgalomnak a világhírű képviselője, ugyanez volt Rudolf Steiner az antropozófiával, ő építész is volt, és az ő építészete nagyon hatott Makovecz Imrére.
És ezt tulajdonképpen tovább vittétek ezt a gondolatot, nem? Ezt
hát rajta, Makovecz Imrén keresztül, igen.
De ez a mai napig él, nem?
Persze, hát a mai napig is van a vándoriskola, annak itt 10 évig
akkor
voltam.
Akkor mondja a vándoriskoláról valamit, légy szíves.
A vándoriskola az azt jelenti, a középkori céhes mesterek mintájára, itt jön a Kós Károlyi örökség, felveszünk már diplomás fiatal építészeket az Egyesülés irodáiba.
Tehát olyanok, aki már végeztek, ez
diplomával
lényeges.
Kell, igen. Van, igen. Három év, az 6 fél év.
Igen.
És nekik vándorolni kell, ezért 6 fél évet kell különböző irodákban eltölteni, így jön ki a 3 év.
Igen.
Nem lehet csak Budapesten, el kell menni vidékre, el kell menni Erdélybe. Tehát, hogy a Kárpát-medencét bejárni, és ott megtanulok 6 mesternek a tervezési módszerét, 6 irodának a gazdasági működési módszerét, 6 helyszínt, meg kell tanulnom idegen helyen megélnem, majd a végén nekünk mestereknek kell olyan munkát adni a 3 év alatt a vándornak, amit meg kell tervezni, és meg kell építenie. És az a diplomamunka, egy megépült házzal lehet diplomázni. Egy mester, és utána ő szabad lesz, kap egy oklevelet, és vagy csinál úgy irodát, ahogy mi, vagy megy valamelyik mesterre dolgozni, vagy hazamegy, például az erdélyi vándoraink mind hazamentek, és mesterek a most már ma azok, akiknek még mi voltunk a mestereik.
És könnyű találni olyan mestereket, akik fogadják ezeket a fiatalokat, illetve hogy ez alatt ők nem keresnek, nem?
De hogy miből nem, fizetést kapnak.
Ja, hogy kapnak fizetést.
Hát. Tehát én megyek, 6 féle fizetési módszer, rendszer van, szállás biztosítunk nekik. Mondjuk az albérletet.
Igen, igen. Nem. Ugye meg kell élni valamiből.
Hát persze, nem ingyen kívánjuk. Tehát ők persze nem annyit keresnek, mint mondjuk egy mester, mert hát ő azért az pénzbe kerül, hogy én egy tanítványt kineveljek. Tehát nekem egyszerűbb lenne, hogy egy készépítést alkalmazok, de a dologból a szellemiség veszik ki, hogy akkor az nem tanítvány, az egy alkalmazott.
Így van.
Nekünk a tanítványa fontos.
Lett közöttük hír, lett közülük nagyon híres.
Hát Bogos Ernő Csíkszeredából, Dobrosi Tamás, aki az egész felcsúti épület együttes tervezte meg Jordániába, ment ki például, akkor lehet mondani még jó pár embert, hát a szakmában ismerik őket. Így talán, hát
na, erre gondoltam, hogy amit...
De csomó ívüldíjas építész lett belőlük. Túri Attila, MMA elnöke például. Vagy Siklós Simózsa. Ez megy tovább.
Én tudok egy olyan dologról is, hogy te valamilyen módon kapcsolatban vagy a tündérkert mozgalommal. Az egy milyen mozgalom?
az is tulajdonképpen gyökeredzik ebben. Összeismerkedtem az őrségben Szarvas József színésszel, aki most már az Egri Színháznak a vezetője, aki más nem tud róla, az Üvegtigrisnek az egyik főszereplője például.
Az mi?
Az egy film, Üvegtigris.
Jaj, bocsánat, én nem láttam.
Rudolf Péternek a egyik ilyen három része
mi
készült.
Mi derül ki rólam, nem láttam az Üvegtigris.
Egyébként a Nemzeti Színháznak a művész. Aha. 25 éve készült ez a film, a legelső. Ez egy ikonikus film, a Üvegtigris, és például abba is szerepel.
Tehát ő színész ezek szerint is?
Eredetileg színész, egy Debrecen melletti tananyáról származik, vett egy házat az Őrségben, egy pajtával együtt, és létrehozta a Pajta Színházat. Minden nyáron fesztiválokat szervezett a saját pajtájában, miközben összeismerkedett egy Kovács Gyula nevű pomológussal, ez alma. Ez régen volt egy ilyen foglalkozás.
Pomológus?
Pomológus, igen. Aki őshonos.
Almatudós.
Nem csak alma.
Gyümölcstudós.
Gyümölcs. Kárpát-medencei őshonos gyümölcsfákból létrehozott egy ilyen bankot Porszombaton, ahol mindenféle régi, eredeti gyümölcsfákat meg lehet venni.
Körbejárta az Kárpát-medencét, és begyűjtött ilyen?
Begyűjtötte. Fánkat? Csak almából 456 féle van, tudja, hogy Mátyás királynak melyik volt a kedvenc almája, vagy Petőfi Sándornak melyik volt a kedvenc körtéje. Ezeket.
És ezt még utólag fel lehetett deríteni?
Igen, igen. Ilyen vastag könyvet jelentett meg, és ő a Szarvas Jóskával kitalálta a tündérkertet, hogy minden falunak a falu határában egy területen a falura jellemző őshonos gyümölcsfákból egy kertet kell létrehozni, el kell ültetni. A legelső Viszákon volt, ahol Szarvas Jóskának volt a birtoka, és azt ő elnevezte tündérkertnek. 90 zömében körtefát ültetett, mert arra az őrségi tájegységre a körtefa volt a jellemző. Na és amikor mi összeismerkedtünk, beszélgettünk, akkor kiderült, hogy ezt a visegrádi mozgalmat a tündérkertekbe el lehet vinni, és a tündérkertekben a gyümölcsfák mellett nyaranta építeni egy-egy kis színpadot, egy-egy leülőt, lépcsőt, padot, kemencekápolnát, és ez indult el a 2000-es évek elején. Ma a Kárpát-medencében több mint 150 tündérkert van.
Szóval egy hálózat lett.
Hálózat lett, és mindenhova.
Miért nem lehet erről többet tudni,
hát
többet
ezt
hallani?
Én nem tudom. Igen. Tehát Visegrádon van, Csengerben van, és mindenhol olyan gyümölcsfákat kell ültetni, ami arra a tájra jellemző. Ez a Gyula, ez kidolgozta, hogy vándoroltak a gyümölcsfák a Kárpát-medencébe. Hogy például egyik faluból a másikba beházasodott egy hölgy, és vitte a saját gyümölcsfáját, és akkor ott telepedett meg 1780-tól, lett az a gyümölcsfa jellemző arra a falura. Most már van Budapesten is ilyen, Óbudán is.
Óbudán? A kertben vagy?
Nem, Békásmegyeren, a régi Óbudán, az Ófaluba, a Műfáz udvarán van egy tündérkert.
Hány fa volt?
20 körülbelül.
És többféle, vagy az mind körte?
Nem, minden van, ahol szilvafa van, tehát minden, ami jellemző.
Ami ott jellemző
ami volt. Ami a tájra jellemző, tehát nem az, hogy bemegyek a lédünkbe, és ugyanazt a sárga almát veszem meg mindenhol.
És valaki egy akármilyen családi házból jelentkezik, hogy van-e elképzelésed arra, hogy mit tudom, én Biatorbágyon régen mit termeltek, akkor ő tudja?
Ő megmondja, és ad olyan magoncot, el kell ültetni, 10 év után fordul termőre. Addig gondozni kell, de ezt a településnek, az embereknek kell locsolni, stb. És 10 év után termőre fordul, lehet szüretelni, lehet pálinkát készíteni belőle.
Hát ez egy közösségépítés.
Az abszolút.
Jól értem.
Igen.
Akkor ezzel már át lehetne kötni egy másik témához, hogy neked van egy olyan kedvenc témát, hogy művészettel nevelés.
Igen.
Ez is művészet, amiről most beszéltél én szerintem, tulajdonképpen.
Hát
de gondolom ez azért nagyobb összefüggésben beszélsz erről a művészettel.
Művészet, én nem a magas művészetet. Uh-huh. Az van, kell is. Én a hétköznapi művészetet, ami a hétköznapi általános műveltség, uh-huh. ez kell minden embernek. Tehát
mi kell szerinted, mi kell, hogy abban benne legyen?
Hát egyrészt ismerni nagyon a múltat. A
történelmet?
Nem csak a történelmet, irodalmat, mindent. a geológiát, mi van a földben, mi van fönt, mi van körülöttem, és ebből lehet aztán, mint egy fának szétágoztatni az ágait. Igazából azt mondom, hogy az ember agyában, az egyik felében ott van az írás, olvasás, számolás. Ezt nyomatják mindenhol. Adatgyűjtéstől kezdve minden megy, minden megy. A másikban, minden embernek agyában ott van a mozgás, a zene és a rajz. Ezt nem szokták. Na most, ha egy iskolában, mint ahol én például tanítok, ugyanez a három ugyanolyan erővel van jelent, mint az első három, mert a kettő egymás nélkül nem megy. Tehát nem művészeket kell nevelni, hanem hogy én tudjak rajzolni.
Kerek embereket, kerek, nem?
Tudjak énekelni. Ne féljek énekelni. Ne féljek táncolni, mert rengeteg fiatalban az van, hogy én ez béna vagyok, ez nem értek. Mindenki tud rajzolni, énekelni, táncolni. Tehát én rajzoltatom a gyerekeimet az építészet történeti óráimon. Az iskolában nem lesznek építészek, de mivel 13 éven át rajzolnak minden nap, mindent le tudnak rajzolni, csak rá kell ébreszteni, hogy ez a hétköznapi művészettel való nevelés.
Nem ebben, nem ezt látják maguk körül. Tehát tényleg úgy, hogy mondom, hogy én elég régen az oktatás világában élek, és tényleg egyre inkább ez a matematika, Braille tárgyak, ez kell a cégeknek, holott ráadásul nem is igaz, mert a cégek egyre inkább most már azt mondják, hogy szükségük lenne olyan emberekre, akik tudnak kommunikálni a másikkal, együttműködni a másikkal, van érzelmi empátiájuk, meg rá tudnak hangolódni egy másik emberre, és az nem megy úgy, hogy csak az egyik oldalával, egyik oldalát fejlesztjük az ember agyának. Úgyhogy, és ezt nálad ott az iskolában, ahol tanítasz, ez egy középiskola, ugye? Középiskola. Hogy ott ezt jó néven veszik, elfogadják, mert ugye nem hallja az ember, hogy ez jellemző lenne a közoktatásban, ez a fajta szemlélet.
Hozzáteszem, én nem állami iskolába tanítok.
Ez egy magániskola.
Hát egy Waldorf iskolába tanítok.
Ja, értem. Aha.
Tehát az nem állami, de ott ez... ami Waldorf iskolát, Rudolf Steiner hozott létre. Igen. Visszacsatolva, hogy mi az antropozófia minden. A Waldorf pedagógiát az Rudolf Steiner hozta létre még az 1900-as évek elején.
Én azt gondolom, hogy ez a kiegyensúlyozottság, ez szerintem minden területen előnye egy embernek.
Persze.
Bárhova megy el dolgozni, bármilyen területre. Ez egyébként most elkezdtem azon gondolkodni, hogy ugye itt van a mesterséges intelligencia, amelyik egyrészt tényleg ilyen kemény, reál tárgynak tűnő valami, és nagyon nagy téma mostanában, hogy mennyire fog ez beszivárogni a művészeti világba is, és esetleg átvenni a szerepet még ott is, hogy majd kreatív dolgokat is majd el lehet várni tőle. Te ezt hogy látod, hogy ez veszély, lehetőség, probléma, egyáltalán igaz ez? Most csak hagyd mondjam gyorsan, hogy tegnap olvastam egy nagyon érdekes amerikai cikket, és az volt benne, hogy sok mindent bele lehet táplálni a mesterséges intelligenciába, de gyakorlatilag, ha arra gondolunk, hogy azelőtt az idő előtt, mielőtt a Beatles megszületett, összes adatot összegyűjti a mesterséges intelligencia, és utána azt mondják neki, hogy írjál egy olyan számot, amelyik, és akkor a yesterday számnak a jellemzőt beadják, nem tudja megteremteni ezt a dalt, hogy yesterday. Ez kellett a Beatlesnek, a énekeseknek a személyes érzelme, háttere, stb. Szóval mi a véleményed?
Hát eleve az adatgyűjtés az a francia forradalom óta van. Akkor kezdtek el adatot gyűjteni, egységesítették a mértékegységeket, stb. És attól van minden statisztikánk. De a statisztika a száraz tényeknek a, hogy mondjam, gyűjtemény. Minél több van, annál többet tud egy mesterséges intelligencia, de az érzelmet, a szellemet, tehát amikor csak visszamond...
Empátiát.
Mit tett volna Makovecz Imre ebben a helyzetben? Mondom, fogalmam sincs. Nem tudom, mert képes volt arra is, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt tette volna, és 180 fokkal ellentétesen. Ezt nem, ugyanez van a zenében is, tehát az, hogy az a szellem, az az érzelem, az nem pótolható csak adatbázisokkal, vagy adatközpontokkal, mert erről szól a mestersége, intelligencia jelenleg. De hol van ebbe a szeretet? Hogy írok le egy képlettel? Nem tudom, tehát hogy miért van az, hogy én azt mondom, ez szép, ez meg nem szép. És én ebbe leszek szerelmes, ebbe a lányba, vagy abba?
Nem, én ilyen vagyok.
Mert én ilyen vagyok. Hát,
igen.
Tehát van egy olyan megfoghatatlan része a mesterséges intelligenciának, amit szerintem nem biztos, hogy el tud érni. Lehetünk gyengébbek, rosszabbak, kevés tudással, vagy kevesebb tudással, mert amíg én kombinálok valamit, a mesterséges intelligencia megcsinálja 2 tized milliómod másodperc alatt.
De az ötlet, ami eszedbe jut, azt nem fogja tudni.
De mikor jut eszembe az ötlet? Igen. Én például csomószor akkor jut eszembe, amikor éppen félálomba vagyok.
Vagy éppen
álmodok. Vagy éppen álmodok is. Ha emlékszel rá,
tud álmodni, vajon a mesterséges intelligencia?
Nem tudom. Ezt én nem tudom. Tehát rengeteg olyan kérdés van, de tény, hogy kell. Csak nagyon vigyázni kell vele.
Hogy mire használjuk, így van. Hát erről még lehetne beszélni. A mai vendégem Csernyus Lőrinc, Ibl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Makovec Imre tanítványa, a Makovec Alapítvány kuratóriumának tagja, művészeti szakíró volt, akivel a művészettel nevelés fontosságáról, a mester-tanítvány kapcsolat erejéről és a tündérkert mozgalomról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este műsor mai házigazdája, Csat Magdolna közgazdász, egyetemi tanár. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok!
A nemrég elhunyt Ybl Miklós díjas építész Csernyus Lőrinc emlékét idéztük egy márciusban készült beszélgetés felidézésével.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.